minden hétköznap délután közelről.
16 óra elmúlt 10 perccel, jó napot kívánok mindenkinek, azoknak is, akik most kapcsolódnak be. Kedvükért is mondom, hogy mivel foglalkozunk a következő egy órában itt a Kossuth Rádióban, amivel kezdünk: lépfene, ebola, hepatitis, szinte minden hétre jut egy-egy hír egy lehetséges fertőzésről vagy járványról. De mit tartalmaznak aktuálisan az egészségügyi világszervezet jelentései, mi vonatkozik ezekből Európára és mi vonatkozik Magyarországra? Erről beszélgetünk majd a következő 20-25 percben, természetesen az is szóba kerül majd, hogy mit tudunk tenni a megelőzés érdekében. A vendég nem sokára itt a stúdióban, dr. Szlávik János, a László Kórház főorvosa. Fél ötkor rövid hírek, akkor mondok majd közlekedési információkat is, utána pedig szokás szerint jelentkezik Hangtár sorozatunk. A szerkesztő ma délután Bakanita, az SMS számunk 0630 9666, a telefonszám pedig 061 328 75 73. És akkor kezdjük az ebolával. Már 40 éve okoz halálos járványokat, és nincs hatásos ellenszerre. A betegek nagy része két hét alatt meghal. Guineában a denevérevés betiltásával próbálják útját állni a járványnak. Bakanita összeállításából kiderülnek a részletek.
Az ebola vérzéses lázat okoz, emberekre és főemlősökre végzetes lehet. Az egészségügyi világszervezet szerint az egyik legvirulensebb vírus, 90%-os a halálozási aránya. Jelenleg nincs ismert ellenszere vagy gyógymódja. Áprilisig 60 ember halálát okozta Guineában a legújabb járvány. Később Libériára és Sierra Leone-ra is átterjedt. A vírus először 1976-ban bukkant fel két egymástól független járványban. Az egyik Szudánban volt, míg a másik a mai Kongói Köztársaságban. Összesen 330 ember halt ekkor meg. Az első feljegyzett beteg Mabolo Lokela, egy 44 éves tanár volt. Fertőzésének terjedését valószínűleg egy injekciós tű fertőtlenítés nélküli újrahasználata okozta. Később a nem megfelelő felszerelés, a hiányos higiénés intézkedések és a hagyományos temetkezési szokások miatt terjedt tovább a betegség. Ez utóbbinál kimosták a betegek emésztőrendszerét, így könnyű volt elkapni a kort. Lukács Balázs, az Afrikai Magyar Egyesület munkatársa, évek óta Ugandában él családjával.
Igazából az ebola nem feltétlen a civilizáció jelenlegi állásához köthető, vagy a fejlődési szakaszokhoz köthető, egy állam fejlődési szakaszához köthető, hanem inkább ennek ilyen trópikus, vagy jellegzetesen afrikai klímasztikus okai lehetnek. Ennek köszönhető, hogy egyáltalán az ebola 1976-ban az első leírt vagy feljegyzett megjelenése az Kongóban, ami ugyanazon az egyenlítő égőben fekszik, mint Uganda például.
Ugye az ebola folyó mellette kisfalu volt az a hely, ahol először felütötte a fejét, és innen kapta a nevét is a vírus.
Kongóban is töltöttem egy 5,5-6 évet, úgyhogy onnan is kaptam híreket, vagy lehetett hallani arról, hogy egy-egy faluba felüti a fejét, de igazán nagyobb megbetegedésekről 1995 után már nem lehetett hallani, ugyanis ugye a legnagyobb ilyen szakasz ennek az ebola vírusnak, a Zair típusú ebola vírusnak, az 1990-ben pusztított el a legtöbb áldozatát, édesesett a legtöbb áldozatát, és azt is Kongóban.
Ugandában mégis milyen a közhangulat, ha szóba kerül az ebola? Van-e reális tudás róla, amely mondjuk a korszerű felvilágosító kampánynak köszönhető, vagy inkább egyféle misztikus és félelmekkel teli helyzet az, ami az ebolával kapcsolatban ott létezik?
Nem nagyon veszik figyelembe, vagy nem nagyon törődnek az ebola vírussal, ugyanis ez nagyon gyorsan lokalizálható, emberben hosszú távon nem fennmaradó vírus, ugyanis két hét alatt sajnos megöli áldozatát. Nagyon gyorsan átterjed emberről, például disznókra, vagy disznókról csimpánzokra. Aztán 2012-ben fedezték fel kanadai tudósok, hogy elméletileg a levegő útján is terjedhet a vírus. Nem nagyon foglalkoznak vele, a mindennapjaikban ez nem látszik. Sokkal jobban foglalkoznak például a maláriával, ami napi problémát okoz számukra, nem pedig az ebolával, ami nagyon gyorsan, általában a városoktól távoli pontokon üti fel a fejét. Legtöbbször az afrikai hírek közül a negatív hírek érkeznek Európában. Mi mindig megijedünk, ugye a hollywoodi filmek kapcsán begyűrűző félelmeink, ezek persze vannak alapjai ezeknek a félelmeknek, ha a menekült áldozatra gondolunk, de szerintem ezeket csak mi kapcsoljuk össze, és ezeket mi próbáljuk felnagyítani, hogy megijesszük magunkat, és valamitől kelljen félnünk. 2012-2013 környékén, Kampala környékén, az Uganda fővárosának környékén is felütötte a fejét az ebola, és akkor egy-két napra még a repülőteret is lezárta a WHO, az az egészségügyi világszervezet. Tehát ezzel törődnek, ezzel foglalkoznak. Én azt gondolom, hogy nincs okunk aggódni, hogy ez a betegség betörne Európába, annak ellenére, hogy történészek a peloponneszoszi csatára, vagy a peloponneszoszi háborúval kapcsolatosan már pedzegették, vagy feltételezték, hogy ott is az ebola már megjelenhetett, és ott is tizedelte az embereket, vagy akár pusztított ki falvakat.
A vendég itt a stúdióban Szlávik János, a László Kórház főorvos, és akkor még egyszer a legfrissebb hír, ugye az ebolával kapcsolatosan ez tegnapi, hogy 5 nap alatt 50 új ebolás megbetegedést regisztráltak, és újabb 25-en haltak bele a vírusba 3 nyugat-afrikai országban, hogy ez a WHO legfrissebb jelentése. Ez eljuthat hozzánk, ez a betegség, ugye szóba került itt már az előző összeállításban, hogyha levegő útján terjed, akkor gyakorlatilag megállíthatatlan.
Szóval az ebola azért nem influenza, ami olyan világjárványokat okoz, hogy millió számra betegednek meg az emberek, hiszen februárban kezdődött ez a járvány, és hogyha ez cseppfertőzéssel is terjedne, akkor nem hiszem, hogy csak 800 megbetegedés lenne 3 országban, amiből gyakorlatilag a 3 ország akkora, mint 10 Magyarország együttvéve. Tehát ez elég nehezen terjed ez a vírus, de tény az, hogy félünk tőle. Nemrégiben fölröppent a hír, hogy Spanyolországba eljutott Marokkon keresztül egy guineai állampolgárságú menekült, aki magában hordozza az ebola vírust. Gyorsan kórházba került, kivizsgálták, nem volt ebolás. Az ebolának a lappangás ideje rendkívül rövid, de a maximum az 20 nap. 20 nap alatt egy afrikai országból el lehet jutni az európai kontinensre, vagy akár át lehet jutni Amerikába is. Mégis nagyon valószínűtlen, hiszen a nagyon aránylag rövid lappangási idő alatt, ugye az átlag az egy olyan néhány nap, ez az illető beteg lesz, lázas lesz, borzasztó rossz állapotba kerül, az esetek 70%-ában meghal. De föl kell rá készülni, nem zárható ki, hogy egyszer egy ilyen, ebből a 3 országból egy ottani ember eljuthat más, akár európai országokba is.
Ezek kipusztíthatatlanok, ezek a járványok? Ha most ugye a hallgatók egy kicsit végig gondolják, hogy az utóbbi hetekben tényleg, vagy akár csak az utóbbi napokban hány olyan hír jelent meg a neten, vagy hallottuk a híradókban, a rádiókban, ami különféle járványok újbóli felbukkanásával kapcsolatos, akkor ennek most valamilyen okból kifolyólag, hát lehet, hogy nem a legjobb kifejezést használom, de mintha egy ilyen szezonja lenne.
Én 25 éve vagyok infektológus, de ilyen dúskálást fertőző betegségekben akár a földgolyón, de akár Magyarországon is, hiszen a utóbbi hetekben többféle fertőző betegség felütötte a fejét Magyarországon, nem láttam. Ez nekem nagy öröm, hogy lehet erről beszélni, lehet ijedezni a világjárványokat okozó ebolától, de azért maradjunk a tényeknél. Az ebolának a ilyen nagymértékű terjedése is nagy részt a közegészségügyi viszonyokra és a törzsi szokásokra vezethető vissza. Itt van például Libéria. Libériában a halottakat kizárólag nők öltöztethetik, kizárólag nők nyúlhatnak hozzá, és föltűnt az, hogy szinte valamennyi új ebolás eset nő, hiszen ők érnek a halotthoz, és ők aztán igazán nem figyelnek arra, hogy kesztyűt húzzanak, vagy vigyázzanak magukra. Tehát a törzsi szokások miatt egy ebolás véres hullának az érintésével, mosdatásával, fürdetésével igenis meg lehet fertőződni. Sokszor ezek a rokonok hazamennek a falujukba, és mindjárt az ország másik végén van a következő ebolás eset. Nagyon nehéz. Hát az étszel. Nem lehet véletlen az, hogy az AIDS pont Közép-Afrikában terjedt el úgy, hogy a földgolyó 90 AIDS-es betegeinek a 90%-a az Afrikában van. Hát nagyon nehéz bizonyos szokásokat áthágni.
Igen, de az AIDS-ről ugye azért egy kicsivel többet hallunk szerencsére. A lépfenéről, vagy a fekete himlőről, amivel kapcsolatosan ugye szintén van egy friss hír, hogy valahol találtak egy szállodai szobában, egy ilyen elrejtett dobozban. Ezek egyáltalán mennyire lehetnek igazak ezek a hírek, és erről ön, mint orvos, mit tud?
Ez egy kicsit a filmek világába visz, hogy egy elzárt laboratóriumban, egy raktárban pakolnak a munkások, és egyszer csak találnak egy dobozt, amiben olyan fiolák vannak, amin a felirat az, hogy variola. A variola a fekete himlőnek a latin neve. Elvégzik, azonnal elszállítják a mintákat ugye a 4-es fokozatú biológiai laborba, ahol a halálos nagyon gyorsan, nagyon nagy százalékban halált okozó vírusokkal foglalkoznak.
De ez hol volt egészen pontosan?
Ez Egyesült Államokban volt. Az NIH-nek az egyik laborjában. És elkezdik a mintákat vizsgálgatni. És megtalálják benne a variolának, az 1977 óta a földgolyón elő nem forduló betegségnek a DNS-ét. Természetesen persze a kutatók azok izgatottak lesznek ilyenkor, és nem állják meg, hogy megpróbálják ennyi idő után újraéleszteni a vírust, ami azt jelenti, hogy szövetkultúrába oltják, és 2 hétig figyelik, hogy életképes-e, tud-e betegséget létrehozni. Ezután a két világszervezetnek a segítségével, az egyik ugye az amerikai CDC, a másik pedig Oroszországban, Novoszibirszkben, Szibériában lévő víruskutatóállomás, ahol még élő fekete himlő vírusok vannak, ezeket a mintákat megsemmisítik. A földgolyón nem lehet máshol élő fekete himlő vírus minta, csak az Egyesült Államokban és Oroszországban.
De hát ebből a történetből kiderül, hogy ez nem igaz, mert lehet.
El is indultak a találgatások, hogy hozzájuthattak ezekhez a mintákhoz más emberek, esetleg terroristák, de hát az amerikaiak ezt kizárják.
De mennyire lehet ezeket az ügyeket egyébként nagy biztonsággal nyomon követni?
Muszáj nagyon-nagyon nyomon követni, hiszen 1977-ben volt utoljára megbetegedés, és 1980 óta a Föld fekete himlőmentes. Nagyon-nagyon sok millió ember
volt beteg. De azt mondja, mi a garancia arra, hogy most valahol egy másik területén a világnak nem találnak ugyanígy egy dobozt? Vagy valaki nem kísérletezik vele bárhol?
Apropó kísérletezés. Napokkal ezelőtt fölröppent a hír, hogy egy amerikai kutató létrehozott egy olyan H1N1 vírust, ami totálisan kikerüli az emberi szervezetnek az immunrendszerét, gyakorlatilag az ember nem tud ellene védekezni, és nagyon-nagyon magas a halálozási aránya. És megkérdezték ezt a kutatót, hogy miért csinálta? Miért hozott létre egy olyan halálos vírust, ami ha kiszabadul, akkor óriási nagy pusztítást tud a földgolyón létrehozni, és az ő válasza az volt, hogy azért, hogy ő a kutatás szolgálja, hogy előre föl tudjunk készülni az ilyen vírusok ellen. Ez egy óriási dilemma, de ezért vannak a biztonsági intézkedések, amelyek én azt hiszem, hogy egyelőre elegendőek ahhoz, hogy ezek a vírusok kiszabaduljanak. Nem dughatjuk a fejünket a homokba, tudnunk kell, hogy egészen biztos, hogy a nagyon nagy államok nagyon komoly kutatóhelyei foglalkoznak biológiai fegyverekkel, köztük a vírusokkal is.
De ezek az információk, ezek vajon most egy-egy ilyen ügy például ennek a kutatónak az esete, aki kísérletezik ezzel a H1N1 vírussal, kikerül, beszélünk róla valameddig. Ugye nem tudom, hogy hol van az a határ, amikortól ezt igazából komolyan kell venni. Vagy a kutatók, vagy az országok, vagy a kormányok komolyan kezdik venni.
Ezek inkább etikai, erkölcsi kérdések.
Hát igen, ez lehet egy kósza kutatónak, vagy valakinek, aki fitoktatni akarja az erejét, kikerüli mondjuk a biztonsági előírásokat, és valamit ott összeönt valamivel, és lesz belőle egy ilyen halálos, akár biológiai fegyverként is bevethető vírus.
Nem egyszerű dolog ilyen veszélyességű vírusokkal foglalkozni. Ezeket csak nagyon komoly, nagyon drága berendezésű laboratóriumokban és nagyon komoly szakemberek végezhetik. Én azt hiszem, hogy a biztonság megfelelő. Talán picit az a félelmem, hogy itt van Afrika, szegény országokban ilyen halálos vírus, mint az ebola is, ilyen, hát aránylag könnyen terjed. Persze visszatérve az ebolára, azt tudni kell, hogy nem terjed ez olyan könnyen. Tehát véres váladékokkal, bizonyos testnedvekkel és bizonyos vírus mennyiség átvitelével terjed, ami éppen elég ijesztő ahhoz annak, aki megkapja, hiszen tényleg a halálozása 60-70%-os, de az ebolából nem lesz világméretű halálos influenza járvány, ettől azért nem kell félni.
A lépfenével kapcsolatosan mik a legfontosabb információk, amiről szintén hallunk az elmúlt napokban, hetekben?
El kell különíteni az állati megbetegedéseket és az emberi megbetegedéseket. A lépfene egy tipikusan állatról emberre terjedő megbetegedés, az a zoonózis. És azért nem szabad, mert látnunk kell azt, hogy ez az eset, ugye a legelső lépfene esetek is valamilyen kriminális cselekmény kapcsán, ugye fekete vágás, ellenőrizetlen hús kapcsán történtek. Nem kell ellenőrizetlen húst vásárolni, és igenis be kell tartani az élelmiszer higiéni és jogszabályokat. Ezért mindig ezek az esetek azok, amik fölhívják a figyelmet arra, hogy miért kell betartani. Hát ezért kell betartani. Ezért nem kell beteg állatot levágni, pláne nem közétkeztetésben állatok húsát terjeszteni. Egyébként a lépfene, hogy magáról a betegségről beszéljünk, egy hétköznapi megbetegedés, évente 5-10 állatnál fordul elő, és évente egy-két olyan emberi megbetegedés is történik, teljesen normális módon, ahol a beteg állatok húsával való foglalkozó felnőttek betegszenek meg. Ugye ezt hívják a lépfene bőrváltozatának, mikor akik nyúzzák az állatot, vagy az állat tetemekkel dolgoznak, állatbőrrel dolgoznak, megsértik a kezüket, és a sérülésen keresztül a lépfene bacillusa bejut az ő szervezetükbe, és a kezükön egy seb lesz. Minden évben egy-két ilyen eset van. Tehát azért nem volt annyira szenzációs az eset, azért volt szenzációs, mert nem tartották be a megfelelő előírásokat.
Szlávik János, a László Kórház főorvosa, a vendég, nem sokára folytatjuk. Itt a Kossuth Rádióban a beszélgetést, 5 perc múlva lesz 5:30. Július 26-án lesz a hepatitis világnapja. A vírusos májbetegek országos egyesülete egy országos felvilágosító és szűrő kampányt szervez. Erről lesz szó most a következő percekben. Budapesten kívül 15 vidéki városban lesz elérhető majd a szűrés, a felvilágosításon és a fertőzött betegek felkutatásán túl. A szervezet nagyon fontos célja a tévhitek eloszlatása is. Bakanita riportja.
53 éves vagyok, és 53 évvel ezelőtt pecsételődött meg a sorsom. Akkor ugyanis születésem után néhány nappal nagyon besárgultam, és az orvosok úgy döntöttek, hogy vércserét kell csinálni, hogy életben maradjak. Na, ez a vér volt fertőzött C-vírussal, csak ezt 59-ben még senki nem tudta. Az egész gyerekkorom úgy telt, hogy fogalmunk sem volt róla, hogy én beteg vagyok.
1989 óta állapítható meg, hogy valaki hepatitis C-vírussal fertőzött. A betegség rendkívül alattomos, hiszen hosszú évekig alig okoz tünetet. A vírusos májbetegek országos egyesülete felvilágosító és szűrő kampányt szervez. Dr. Verlin Klára elnök.
Fontos tudni, hogy a hepatitiseknek két fő csoportja van. Az egyik a csoportba tartoznak azok a hepatitis vírusok, amelyek csak akut betegséget okoznak. Ilyen a hepatitis A és a hepatitis E. Ezek a vírusok, ezek a széklettel ürülnek, és szájon keresztül fertőzött széklettel és vizelettel tudnak az emberbe kerülni. Tehát olyan helyeken, ahol nem megfelelő a higiéné, a toalett használat után nem mosnak kezet, ezek általában rossz szociális körülmények között élőknél, gyerekek között terjednek. Ilyen a hepatitis A, meg a hepatitis E. Ezekre a vírusokra jellemző, hogy homoszexuálisok is könnyebben elkapják. A vírusoknak a másik csoportja a hepatitis B, ehhez társulóval D, illetve a hepatitis C, amelyek vér és vérútján terjednek, illetve tetoválással, testékszerrel és intravénás droghasználattal.
A következő beteg is gyermekkorában fertőződött meg vérkészítménnyel. 2 évvel ezelőtt adott interjút a Magyar Rádiónak, akkor a hepatitis C utolsó stádiumában volt.
Újszülöttként, illetve második alkalommal pedig egy nagyon komoly mandulaműtét után, egy bevézés után kaptam a vért. Ezt 89-ben fedezték fel ezt a vírus. Egy 9 napi búcsún mentem el egy vérvételre, és rá pár hónapra megjött a véreredmény, és akkor mondták, hogy hepatitis C vírussal vagyok fertőzött, és menjek el a László Kórházba kezelésre. Amikor megtudták a munkahelyemmel, mert bizonyos körben ezt el kellett mondani, akkor volt, aki még kezet sem akart velem fogni. Azok a baráti viszonyok, amelyek bizonyos körben megvoltak, azok megromlottak.
Magyarországon körülbelül 40 ezer kezelést igénylő krónikus C-vírusos beteg él, de a fele nem tud a betegségről.
Körülbelül 40 ezer valóban a kezelést igénylő betegeknek a száma, és 15 ezer beteg van, akit a különböző hepatológiai centrumokban Magyarországon gondoznak vagy kezelnek, tehát közel egy harmada tud csak róla. Egy nagyon alattomos vírus. Amikor valaki megkapja, akkor nem okoz tipikus sárgasággal járó májgyulladásra utaló tüneteket, ízületi izomfájdalom, ilyen influenza-szerű tünetek vannak, tehát a beteg, amikor megkapja, akkor nem tudja, hogy ő fertőzött. Ezután körülbelül 10 év múlva kialakul belőle szép lassan a krónikus májgyulladás, és nagyon magas arányban, mert az akut fertőzés után 80%-ban szemben a B-vel, ahol ez az arány az akut fertőzések után csak 5%. Ha nem gondolunk rá, nem szűrjük, akkor előbb-utóbb egy májzsugor, és azt mondják, hogy 30 év múlva májrák is kifejlődhet. Tehát lenne időnk, hogy a betegeket diagnosztizáljuk, elkezdjük kezelni, hogy ezt a folyamatot meggyógyítsuk. A harmadik, ami nagyon alattomos, hogy nagyon gyakran mutálódik, kibújik az immunrendszer védekezése alól, ezáltal nincs ellene védőoltás.
Nekem 2008-ban egy rutinvizsgálat alkalmával egy 10x10 cm-es daganatot találtak a májonban teljesen váratlanul jött. Egy hétolás műtét következett, sikerült ezt a primer daganatot kivenni, és 2 évig teljesen normális életet élhettem. Aztán sajnos 2 év múlva májáttétek keletkeztek, 9 darab daganatom van, egy új kísérleti gyógyszerben veszek részt a Kikolyó utcában, amely eddig megsikerült megállítani a daganatoknak a növekedését.
Mondtunk 2 évszámot, 1989-et, amikor egyáltalán a tudás kialakult erről a vírusról, másrészt pedig 1992-t, amióta a vérkészítményeket szűrik. Ez azt jelenti, hogy ha valaki rendszeresen vért ad, akkor az ő vérét biztosan vizsgálják. Kérhetjük ezt a házi orvosunktól, hogyan juthatunk szűréshez?
A hemodializáltaknál, azaz a művesek kezelteknél, a hemofíliás betegeknél, a vérzékenyeknél ezek a vizsgálatok megtörténnek, de egyébként szűrőprogramok nincsenek. Ezért mondjuk azt, hogy nagyon fontos lenne olyan betegeknél, akik magas rizikócsoportba tartoznak, azoknál életük folyamán legalább egyszer ezt megnézni. Ilyen a 92 előtt vért és vérkészítményt kapók, vagy akiknek valamilyen nagyobb műtétje volt. A tetováltaknál, testékszereknél ugye nem tudják a fiatalok azt, hogy hiába viszik a steril tűt a tetováláshoz, ha a festék előzőleg fertőződött, akkor sajnos megkaphatják. Gyakori a droghasználóknál, az intravénás droghasználóknál fontos lenne legalább egyszer szűrni a családtagokat, tehát akinek van a rokonoknál, az egészségügyi dolgozóknál sincsenek szűrőprogramok, és minden esetben, ahol magas májenzimek vannak, ott egyszer meg kellene nézni, hogy hepatitis B vagy C hordozó az illető.
Bakanita összeállítását hallották, és nem sokára folytatjuk. Szlávik János a vendég, a László Kórház főorvosa. 5:06 a Kossuth Rádió, benne a Közelről, a mikrofonnál Vízi Dorottya, és folytatjuk a beszélgetést még néhány percig Szlávik Jánossal, a László Kórház főorvosával. Ugye ott hagytuk abba a hírek előtt, hogy július 26-án lesz majd a hepatitis világnapja. Elég sok minden elhangzott az összeállításban, de azért érdemes visszatérni, főként azok kedvéért, akik esetleg most kezdik el hallgatni a rádiót, hogy ugye Magyarországon 40 000 kezelést igénylő hepatitis C vírust hordozó beteg él, de a felük nem is tud a betegségről. Nagyon alattomos vírusról van szó, ugye, ahogy elhangzott, több évtized is eltelhet akár addig, amíg valakinek kiderül, hogy egyáltalán ezt a vírust hordozza, meg megbetegszik. De hogyan lehet akkor szűrni? Kik menjenek el? Foglaljuk össze még egyszer, és egyáltalán mennyire működik jól a szűrés?
A hepatitis C is egy olyan alattomos betegség, mint a HIV-fertőzés. Teljesen egészségesnek látszó emberek is hordozhatják, akár 20-30 éven keresztül. A baj az vele, hogy szépen lassan a háttérben azért májzsugorhoz, májelégtelenséghez, májrákhoz vezethet, de azért van egy-két tünete. Ismeretlen eredetű májfunkció emelkedés, a bőrön látható bizonyos tünetekből az orvosok következtethetnek arra, hogy a illetőnek a májával van valami, és érdemes szűrni. Érdemes a fiatalokat szűrni, érdemes a rizikócsoportosokat szűrni. Erről volt szó a riportban, akik vért kaptak 1989 előtt, akik tetováltatnak, de hiszen ez a betegség szexuálisan is terjed, azaz nagyon sok embert lehet szűrni. A maga a szűrés nem drága és érdemes, már csak azért is, mert a hepatitis C tekintetében egy forradalomnak a kezdetén vagyunk, és az a forradalom azt jelenti, hogy az eddig aránylag nehezen kezelhető betegséget egy 3 hónapos tablettás kezeléssel közel 100%-ban lehet gyógyítani. Néhány év múlva a felismert hepatitis C-sek szinte valamennyien meggyógyulhatnak. Ez egy óriási dolog. Nem sokára Magyarországra is elérnek azok a gyógyszerek, amik bár nem lesznek olcsók, de ezt a betegséget véglegesen meg fogják gyógyítani.
Nagyon érdekes, hogy azért erről egyre többet beszélünk, hogy a gyógyszerkutatások milyen rohamléptekben fejlődnek, hogy a genetikai kutatások mennyire gyorsan fejlődnek, de hogy ez vajon ránk olyan hatással van, hogy akkor elmegyünk és bátran megcsináltatjuk azokat a szűrővizsgálatokat is, amiktől esetleg egyébként mondjuk néhány évvel ezelőtt még tartottunk, és ez mindenre igaz, mindenféle szűrővizsgálatra.
Abszolút így van, nem csak a magas vérnyomás szűrés, a cukorbetegség szűrés, hanem a vírusbetegségek szűrése. Tehát ma már nem kell félni a HIV vírustól, mármint abban a tekintetben, hogy meghalunk, nem sokára már nem kell egyértelműen félnünk a hepatitis C-től, tehát a tudomány borzasztó sebességgel fejlődik, és pont a hepatitis C arra példa, hogy igenis, szűrjünk, menjünk el szűrésre, kérjük meg az orvosunkat, hogy nézzen meg minket, az egészségügyi dolgozók gondoljanak rá, mert az embernek az életét meg lehet menteni. Nagyon egyszerű szűrőmódszerek vannak, és még egyszerűbbek, ismertek. Például a hepatitis C kapcsán nem feltétlenül a vérből, hanem a nyálból is meg lehet állapítani a fertőzöttséget. Angliában nemrég engedélyeztek egy olyan tesztet, amelyeket az illetők a patikában megvásárolhatnak, hazaviszik, és akár a hepatitis C-t, akár a HIV fertőzést otthon, a fürdőszobában meg tudják állapítani.
Itthon is szó volt erről, hogy esetleg ezt forgalomba hozzák, a nyáltesztet.
Remélem nem sokára elkezdődnek az
engedélyezési
ezek engedélyezési folyamatoktól függenek. Én azt hiszem, hogy gondolni kell rá, és kérni kell azt, hogy gondoljuk azt a magyar emberekről, hogy ők is elég egészségtudatosak, és elég felnőttek ahhoz, hogy ezeket a teszteket, ha megvásárolják, szabályosan otthon el tudják végezni, és nem ijednek meg, hiszen a hepatitis C már most nem sokára szinte teljesen gyógyítható lesz, és a HIV betegség is egyensúlyban tartható, és nem csak magukat védik meg, hanem másokat is, hiszen ők se fertőznek utána mást.
Ugye megjelentek a HIV fertőzöttekről szóló adatok, ezek egészen frissek, általában december 1-e környékén szoktunk beszélni erről ugye a világnap alkalmából, de most az első negyedévről beszéljünk még így a vége felé, mert ezek fontos adatok, hogy mit mutatnak most Magyarország szempontjából.
Tovább nő Magyarországon az újonnan felismert HIV fertőzöttek száma. Minden eddiginél nagyobb volt az emelkedés az első negyedében, és én tudom, hogy ők egyre fiatalabbak, és sajnos Magyarországon még mindig egy olyan csoportba tartoznak, akik, hát hogy is mondjam, felelőtlenül élik szexuális életüket.
Tehát most azokról beszél, akik 2014 első negyedévében elmentek, kiderült, szűrővizsgálaton vettek részt.
Szinte valamennyien fiatal, 20 éves, fiatal fiúk és lányok is, akik utólag gondolnak csak arra, hogy egy-egy felelőtlen szexuális kapcsolatból fertőződhettek meg, és sajnos megjelentek az intravénás drogosok is. Azokban az országokban, ahol nagyon nagy járványok zajlanak, vagy zajlottak, ott az intravénás drogosok vitték a betegeknek a nagy részét, és sajnos Magyarországon is. Ma már ismerek olyan fiatal fiút vagy lányt, aki egyértelműen a droggal lőtte be magának a HIV vírust, egyet a hepatitis C 40-50%-ban jelen van köztük.
Mi az oka ennek? Mit gondol? Azért van ön mögött most már 20-25 év ezen a területen, hogy a tájékozottság hiánya, vagy pont az, amiről néhány perccel ezelőtt beszéltünk, hogy ez mindig egy nagyon merész összefüggés, hogy miközben tudjuk, hogy a gyógyszerek egyre jobbak, bár figyelünk magunkra természetesen, de azért azt is tudjuk, hogy még 10-15 évvel ezelőtt ez egyenlő volt egy halálos ítélettel, ma már talán nem az.
Miután más szexuális úton átvihető betegségek száma is emelkedik, például a szifiliszé, a vérbajé, ami az elmúlt években szinte már csökkent Magyarországon is, azt kell, hogy mondjam, hogy ennek egyértelműen az az oka, hogy más mintákat követnek a mai fiataljaim, mint amilyen mintákat mi követtünk. Kinyílt a világ, óriási a szexuális szabadosság, óriási a fiatalok között az a minta, amit ők nem otthon látnak, hanem a televízióban, a moziban, a filmekben. Sajnos ma már az interneten. Még mindig nem tudjuk, mert most nagyon nehéz letiltani azt, hogy akár fiatalkorú, vagy akár 11-néhány éves gyermekünk ugye pornó oldalakat nézegessen, és más fajta mintákat látnak. Ugye ott igazából ugye arról van szó, amiről szó van, de szó nincs az egészségügyi veszélyekről. Szó nincs arról, hogy egy meggondolatlan kalandban akár életünk végéig tartó betegségeket is szerezhetünk.
Szlávik Jánost hallották, a László Kórház főorvosa volt a vendég itt a Kossuth Rádióban. Köszönöm szépen, hogy bejött hozzánk.